11 hónapja edző Thomas Tuchel. 11 hónap nem volt arra elég neki, hogy felismerjem a kézegyét a csapaton. Vagy ha az a kézegye, amit most játszik a Bayern München, és ami analóg azzal, amit a Chelsea-vel lenyomott utolsó szezonjában van, akkor viszont az azt kell, hogy mondassa velem, hogy el kéne gondolkozni azon, hogy ez mással lehet, hogy jobban megy.
Zicser, avagy kapásból a léc alá. A 24.hu podcastja a top futball történéseiről. Laikusoknak receptre, fanatikusoknak vény nélkül.
Sziasztok! Szokás szerint Kálnoki Kis Attila vagyok itt az Itzer stúdióban, és Bayern Münchenről fogunk beszélgetni, miután a Bayern München utoljára 2011-12-es szezonban nem nyert bajnoki címet, akkor Jürgen Klopp Dortmundja szorította második helyre. Egyes vélekedések szerint a Bayernnek most sincs rossz szezonja, ezt majd meg fogjuk vitatni természetesen, de hát ugye az elmúlt napok azt mutatták, hogy a Leverkusen-i hétvégi zakó előtt 50 pontjuk volt, 20 forduló után, ami a korábbi években bőven elegendő lett volna a tabela vezetéséhez, hát idén ugye ez a Leverkusen Xabi Alonso vezetésével szárnyal, 52 pontjukkal kettővel vezettek a bajorok előtt a két csapat hétvégi rangoda előtt, aztán történt, ami történt. A lehetséges előzésből 5 pontos hátrány lett lévén, hogy kikapott a Bayern 3-0-ra tükörsimán a gyógyszergyáriaktól, aztán hova tovább, szerdán a Lazio ellen is gólképtelenek bizonyultak, 1-0-ra kikaptak a BL 8-ad döntő első meccsén. Ezzel a bajorokat irányító Thomas Tuchel 43 tét meccsén már a 10. vereségét szenvedte el, épp annyit, mint elődje a sokak szerint értetetlenül menesztett Julian Nagelsmann 84 találkozón. Ezek a tények, illetve a legutóbbi két meccs alapján úgy tűnik hát, hogy bőven van gond Münchenben Monc Attilával, a Sporttelevízió főszerkesztőhelyettesével és Marosi Gergővel, a Sport 24 állandó szerzővel, arról fogunk értekezni, hogy a bajorok közelmúltja, főképe két utolsó meccs mit mesél a csapat állapotáról, vállalhatatlanul rossz szezonja van a német rekordbajnoknak, vagy sem, átmeneti gondokkal küzd, vagy végleg elvesztette az öltözőt Thomas Tuchel, és hát ugye ezt említsük meg, hogy rajta keresztül másodedzője a magyar Löw Zsolt. No, urak, mekkora a baj Münchenben? Ati?
Hű, nagy.
Te elfogult vagy?
Én elfogult vagyok, ez így van. Én elfogult vagyok. Bevallom, mikor beszéltünk még a Láció meccs előtt, hogy beszélgessünk egyszer hosszabban a Bayernről, akkor azon gondolkoztam, hogy mikor volt ekkora gond van a Bayern München legutóbb? Végülis nem kellett olyan marha messzire visszamenni az időben, elég volt csak Nikó Kovácsig eljutni, de még ő is ennél többet nyert. Tehát, és nekem nem is azzal van a bajom, hogy a Bayern München nem vezeti a tabellát, hogy a Bayern München egy Saarbrücken ellen ki tud esni a német kupából. Sokkal nagyobb bajom van azzal, hogy 11 hónapja edző Thomas Tuchel, 11 hónap nem volt arra elég neki, hogy felismerjem a kézegyét a csapaton. Vagy ha az a kézegye, amit most játszik a Bayern München, és ami analóg azzal, amit a Chelsea-vel lenyomott utolsó szezonjában van, akkor viszont az azt kell, hogy mondassa velem, hogy el kéne gondolkozni azon, hogy ez mással lehet, hogy jobban megy.
Geri?
Nagy baj van, mert nem is kifejezetten az, hogy mondjuk hány pontot szerzett hány meccsen a Bundesligában, mert az egyáltalán nem vállalhatatlan, sőt. Nem is azzal van baj, hogy le van maradva 5 pontra egy extrém teljesítmény nyújtó és extrém jól játszó Leverkusentől, mert hát ez kellemetlen a Bayern szempontjából, de hát benne van a játékban. Szerintem az, hogy teljesen emészhetetlen az, amit a Bayern München futball címén elővezet, és azért azokkal az anyagi lehetőségekkel, azzal a játékos kerettel, az, hogy ilyen futballt kell nézni, az azért bátran megviselhet bármilyen Bayern München drunkert.
Hát ez meg is történt, ezt el kell ismerni, és ugye még csatlakozzak Gergőz, amit mondott. Tehát messze-messze a szezon előtt volt a legnagyobb befektetése a Bayern Münchennek. Tehát önmagában
szinte
csak...
szokatlanul nagy volt a Bayernhez
képest. Hát szintén nyugodtan hagyjuk is ki a mondatból. Tehát a Bayern München először fizetett 100 millió eurót bárkiért is.
És most már Harry Kane-ről beszélünk,
így van. És hiába rúgott már lassan 30 gólt tétmeccseken, de a legfontosabb meccsek azok, a szezon eddigi legfontosabb meccsei, inkább így mondom, azok szerdán voltak, meg előtte szombaton. És talán nem véletlenül az angol sajtóból lopott megjegyzés Harry Kane-re, hogy egyrészt Harry Kane-nek sikerült elérnie 10 hónap alatt, hogy a Bayern München tehát a nemet csináljon. Ez az egyik verzió. A másik verzió, hogy ez nem Harry Kane, hanem Harry Payne. Tehát
és ugye... találó.
Igen. A másik dolog pedig, hogy ne csak rébuszokból beszéljen az ember, lement a legfontosabb bajnoki. Tehát most ez a szezon olyan, hogy nem a Dortmund elleni meccs a legfontosabb, bárki tudja, hogy lehet, hogy ez is rangadó majd az lesz. Lement a legfontosabb meccs, meg az eddigi legfontosabb BL meccs. 25 kapulövési kísérlete volt a Bayernnek a két meccsen. Abból a kaput összesen egy találta el a Leverkusen ellen. Tehát nem is sikerült a kaput eltalálni. De ami még ennél is nagyobb szégyen, és igazából ez is valahol csatlakozik a Gergőhöz, meg ahhoz, amit elsőre elmondtam, hogy mi az, ami legjobban bánt. Az utolsó 5 percben meg kellett nézni az arcokat a meccsen. Milyen arcok voltak a Láció csapatában, meg milyen arcok voltak a Bayern München csapatában. Az egyik oldalon voltak azok a mentalitások, amit a német azt szoktam mondani, hogy Kampfschwein, tehát ugye harci disznók, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak szebben, de nagyjából az. A másik arc meg ilyen lakonikus, beletörődő, semmit mondó, nem tudom mik. Csak az a baj, hogy nem abban a szereposztásban, hogy nekem az tetszene.
Így az utóbbi két meccs alapján körülbelül Thomas Müller volt az egyetlen, akit így érdekelt legalább a nyilatkozatai alapján, ami történik.
Szerintem Thomas Müllerre majd térjünk ki. Legalábbis konkrétan is, mert az engem kifejezetten érdekel az ő helyzete, szituáció, szerepe a csapatban, hogy mit gondoltok róla. De tennék egy kis visszakanyart, mielőtt rákanyarodunk erre a két meccsem, az a tervem egyébként, hogy a két meccs alapján világítsunk rá azokra, amiket elmondtál a ti játékos problémákra, szerkezeti problémákra, stb. Hogy, és a kérdésem az, hogy az a fajta, hát minek nevezzem, az a fajta állapot, ami Hansi Flick távozása után kialakult, és aztán többszörösen kialakult edzőcserék, pénzügyi investíció, kicsit toxikussá váló közeg az öltözőben, a csapatvezetésben, a csapatvezetés és az öltöző között, edzőkérdésben, sportigazgató kérdésben, ami az elmúlt éveket jellemezte Münchenben. Ez és akkor bezárva próbálom Tuchelt egy picit védeni, mindazzal egyetértve, amit mondtál, hogy nem lehet, hogy megágyazott ez annak, hogy egy kicsit sokkal nehezebb ez a fajta közegben alkotó munkát végezni, mint mondjuk egy 4-5 évvel korábban, amikor viszonylag jól ment a szekér, és egységes volt a klubvezetés is?
Azt nem vitatom, hogy a felső vezetésben tervezett átalakítások, azok nem voltak zökkenőmentesek, és még jelenleg is tartanak, pedig már régen vége kellene, hogy legyen.
Ez mennyire hathat ki egyébként egy csapatra, egy edzőre, egy edzői munkára?
Hát ha azt nézzük, hogy akik ezt az egész folyamatot elkezdték, azok már nincsenek ott. Beszéljünk Hasan Salihamidžićről, meg Oliver Kahnról. Biztos, hogy kihatnak. Ezt a keretet, még az idei keretet is inkább ők rakták össze, mint akár Freud, akár Eber, aki még ugye hivatalosan nincs is beiktatva, hanem csak mindjárt lesz, amikor majd a Bayern kifizet ért egy 5-6 millió eurót a Lipcsének. Ez biztos, hogy kihat. Én azt mondom, én 1984-5 óta követem a Bayern Münchent, újságíróként meg mondjuk 99 óta. Nem emlékszem arra, hogy szerkezetileg ennyire rossz kerete lett volna a Bayern Münchennek. És szerintem ez a legnagyobb probléma.
És ez egy tervezési hiba.
Igen. Az sem véletlen, bár őt nem rúgták ki, hanem ő ment el magától, hogy aki a keret tervezésére volt felelős legutóbb Neppe, ő neki most mondtak föl egy hónappal ezelőtt körülbelül. És miért mondtak föl? Azért, mert az úriember kevésnek érezte a hatalmát az átigazási időszakon belül, mert sokkal inkább ugye a Salzburgból szerzett Freund volt az, aki már diszponált a téli, egyébként Tuchel által generált változtatásokon.
Ezért mit jelent ez a, bocsánat, ez a Salzburg-Lipsei vonal, hogy őket próbálja utánozni a Bayern? A harmadik, negyedik, második helyen lévő egyletüzlet politikáját, vagy csoportüzlet politikáját? Ezért csábítja el onnan a vezetőket? Vagy ez csak egy tipikus bayerni megszokott mód, ahogy a föltűnő más csapatoknál föltűnő csillagokat, válogatottakat rögtön lenyúlja házon belül, hogy ne engem erősítsél, téged meg gyengítselek?
Inkább visszakérdeznék először, és utána válaszolok erre. Ha te azt nézed, és mondjuk vegyük a világfutballt, hogy melyik csapat az, amelyik leginkább próbálja követni a gazdaság diktálta szabályokat, és próbál abszolút vállalkozásként tekinteni egy futballklubra, akkor ha melyiket mondanád a top csapatok közül?
Top csapatok közül? Ide akkor a Lipcsét ne vegyük top csapatnak?
Ne, az egy legalább egy szinten lejjebb.
Jó kérdés, de egyébként...
Tehát ide vegyük a Real Madridot, a Barszát, a Cityt, a Liverpool...
Egyébként a német klubokra, így a Bayernre is, nekem mindig az volt a jellemző, hogy egy prudens gazdálkodást folytatnak.
És ezért hozták Salzburgból alapvetően. Én azt gondolom Freundot, mert az a fajta összeg, amit egy-egy topjátékosért az angol bajnokságban például kifizetnek, az más bajnokságban kitermelhetetlen. Nincsen meg az a fajta gazdasági háttér, és nem a klubon belül háttérre gondolok, hanem ami bejön pénz a ligába, elsősorban nyilván a televíziós kötéseken belül, ami olyan költést eredményezne, hogy abból egy Hurricane 100 milliót ne érezne meg valaki. És igen, van a Bayernnek a három albetű szponzora, ugye az Audi, az Allianz, meg az Adidas. Meg valószínűleg a Bayern megengedhetne magának most is egy 100 milliós igazolás, hiszen van egy úgynevezett Festgeld kontója, ahova szépen a megtakarítások el vannak pakolva. De az nem gazdasági társasághoz méltó, tehát profitorientált gazdasági társasághoz méltó, meg nem Bayern-like. átigazolás.
Plusz van a klubtagság, ugye, és a klubtagdíj, ami több százezeres a Bayernnél. Az nem tudom, mekkora szelete a költségvetésnek.
Elnézsz, tehát azért itt a három albert is azért az bepakol egyenként olyan százast is lehet, de pontosan azt nem tudom. És ugye Freund bebizonyította azt Salzburgban, hogy baromi jó szemmel tud kiválasztani játékosokat. És azért, hogyha visszagondol az ember arra, hogy hány játékost igazolt úgy a Bayern München, hogy már világsztárként érkezett a csapathoz az elmúlt időszakban, és nem állt fejre, azért nem egy nagy szám. Mert a Bayern-like átigazolások azok, hogy odahozod őket sztár jelöltként, és te kineveled azzá őket. Ez az egyik baj. A másik baj szerintem, hogy egyre gyorsuló ütemben a Bayern elvesztette a saját identitását is. Értem ez alatt azt, hogy saját nevelésű játékos ebben a keretben, akit klasszikusan saját nevelésnek tekintünk, a legfiatalabb, és talán lehet, ez egyetlen, azt úgy hívják, hogy Thomas Müller.
34 éves Thomas
Müller. És ezt lehet, hogy össze lehet kötni azzal, amit Attila mondott, amikor azt látod, hogy a Bayern játékosok így letargikusan kóvályognak a mérkőzés végén. A Lációban meg ott van, amit az olaszok a grintának neveznek, hogy keresztül harapják még a torkodat a végén. Ez azért a mérkőzésért és minden labdánál. Tehát azért a Bayernnél ez, és ezt Attila garantáltan jobban meg erősebben érzi, mint én, hogy nagyon szorosan kötődik a klub identitásához. Egy ilyen, amit lehet arroganciának is akár nevezni, de nem feltétlenül arrogancia, mert ugyanakkor alapja is van, hogy a Bayern iszonyatosan nehéz mondjuk egy kiélezett küzdelemben megverni egyáltalán. Tehát mondjuk Bundesligát, hogyha nyersz, és nem a Bayern nyeri, akkor úgy tudsz nyerni, hogy mondjuk megvered 5-6-7-10 ponttal a Bayernt, nem úgy, hogy egy ponttal megvered a Bayernt, aztán a Wolfsburgnak sikerült. A Wolfsburg az volt szoros az utolsó meccs.
De hát az még ugye a két BL győzelemmel ezelőtti korszak volt.
De hogy egyébként a Bayern tipikusan meg szokta nyerni ezeket a kiélezett. Versenyeket, és ez így benne van, hogyha szoktuk klub DNS-ről beszélni, ez benne van a klub DNS-ben, hogy igen, te vagy a Bayern, és az utolsó percig, és megnyered, és akkor is, hogyha ha szarul játszol, akkor is megnyered. Mint például a legutóbbi idényben, hát szerintem megint senki nem mondhatja, hogy olyan baromi jól játszott volna a Bayern, de megnyerte a bajnokságot.
Hát a Dortmund megnyerte neki, igen.
A Dortmund megnyerte a Bayernnek, jó, de a vége, ez már a német szurkolókat azért nyomaszhatja, hogy a vége, hogyha ilyen nagyon szoros, akkor azért általában Bayern irányába pördült, és pont most a kereten, vagy a játékosok viselkedésén, azt nem lehet pont ezt érezni, hogy egy ilyen szituációt a maguk javára fordítanának.
Visszacsatolok arra, hogy egy ilyen, ha fejrendezetlen, a klubvezetés rendezetlen, azért az legyűrűzik az öltözőbe. Erre számos példát lehet mondani, akár külföldről, akár itthonról is. Tehát ez biztos, hogy befolyásolja szerintem is a jelen teljesítményét. De a kérdésem az, hogy miért van szükség ekkora változtatásra, hogyha pont azt erősítettétek meg a mondataitokkal, hogy az eddigi filozófiájuk vagy ideológiájuk, hogy még nem sztárokat, hanem csillagjelölteket veszünk, az is elég volt ahhoz egyébként, hogy toronymagas esélyesként mondják minden évben akár BL győzelemre is a Bayernt. Idén is az Opta is azt mondta, hogy ha valaki meg tudja fogni a Manchester City-t, akkor az a Bayern München lehet.
Mondta ezt még
ősszel. Nyilván az igazolások tükrében, a rajt tükrében, az előző évi, bár szoros, de bajnoki cím tükrében. Mégis elcsúszott valahol ez a történet mostanra, és akkor kanyarodjunk rá erre a két mérkőzésre, hogy mit láttok ti, mondjuk mit láttatok ti a Leverkusen elleni 3-0 alkalmával?
De szerintem egy mondottan megfogalmazva, egy annyira megvert Bayernt, amire nem emlékszem, hogy mikor verték meg ennyire a Bayernt.
Volt tehát lehet,
hogy volt súlyosabb veresége, de most a játék képére gondolok.
A Frankfurt az hasonló volt az ősszel, ugye az
is nagyon rossz volt, igen.
Az is rosszul mutatott.
De hogy ez egy ennyire kiélezett meccsen. Ennyire úgy, hogy a Bayern valósággal nem volt Bayern.
Kapott eltelelődésük nem volt.
Igen, és összesen azon kívül is volt
5-6-os.
A Leverkusen ellen még egyszer eltállt a kaput, bocsánat. A Lazio ellen már
tényleg. Ja igen, Leverkusen volt egy kevés kísérletből egy.
Ott volt a 17-1 volt a mutató, és a Leverkusen ellen szerintem nagyon-nagyon sok mindenki jött. A legfontosabb az...
Miért vált egy edző teljesen döbbenetes módon az addigi megszokott bevált és viszonylagos eredményes taktikája vagy felállásából egy 3-4-3-asra, miért akarja leképezni, miért akar alkalmazkodni egyáltalán egy Bayern München, amelyik soha senkihez nem szokott alkalmazni, inkább az ellenfél hibáira épít, az viszontlátásra, nem pedig próbál ő alkalmazkodni az ellenfél felálláshoz. Milyen megfontolásból dönthetett így Tuchel? Ami aztán nyilván nem sült jól el.
Lehet, hogy ezzel a Gergő nem fogja érteni, nem vagyok biztos benne. Én azt mondom, tehát azt azért tudni kell, hogy Tuchel meg Guardiola egész jó viszonyban egymással. És azért én emlékszem olyan meccsekre, a Bayern múltjából, meg másokat múltjából, amikor Guardiola úgy érezte, hogy a legnagyobb meccsen kell előállnia a legnagyobb újítással.
Hát akkor túlgondolta, mint a Guardiola
mint az állat. Mondani. Tehát túlgondolta azt, hogy ez a Bayern München ebben a formában alkalmas 3-4-3-ra. És ennél még inkább túlgondolta azt, hogy ki az a három, aki játszik hátul. Ugye azért az a három védő, az Dier, Upamecano és Kim Min-jae volt. Ezek közül Diernek ez volt szerintem azt hiszem a második meccse kezdőként a Bayernben.
Hát, talán Derik, te játszott három meccset párba, vagy kettő. Január 17-én volt az első meccs, ha jól emlékszem.
De cserekként, én kezdőként mondtam, tehát, ja, igen, igen, tehát kezdőként igen. Azt hiszem a második volt. Kim Min-jae szerintem körülbelül a reptérről jött a meccsre, mert ő az Ázsia kupán játszott a dél-koreai válogatottban elődöntőt. Upamecano meg, szombaton volt a meccs, talán 70%-os állapotban tudott játszani, mert sérüléséből
sérült volt, igen.
Ott van az a De Ligt a kispadon, aki azért a legkiegyensúlyozottabb teljesítmény.
Hát sérülése előtt és sérülése után is stabil kezdő volt. Kvázi én úgy láttam azon a kevés Bayern meccsen, hogy ő azért mondjuk a hátsó alakzat és a védekezés irányításáért felelős ott a pályán. Tehát, mint hogyha ő szabta volna a vonal meghúzást, a tempót, ő irányította a védekezést.
Nagy, a kispadon viszont ezt nem tudja megcsinálni.
Hát ott na nehéz, mert ott ő.
Én is ezt gondolom. És ugye ez a fajta ellentét, vagy személyes nexus, ami De Ligt meg Tuchel között van, azért az egyre inkább eszkalálódik.
Ez ilyen nyilvánvaló ez az ellentét?
Igen.
Mi ennek az oka?
Tuchel nem számít rá kezdőként. Tuchelnél pillanatnyira...
De miért nem számít
rá? Negyedik számú védő. Mert szerintem nem úgy épített. Ő nem tud annyira részt vállalni Tuchel szerint a játék felépítéséből, mint ahogy azt ő megkívánná.
Mondja ezt egy holland válogatott belső védőről, akik egyébként...
Hát, De Ligt ehhez egy kicsit drága azért.
Igen, ez drága is, másrészt meg hát
a... Ja, azért nem a Juventus voltam, mert az 85-ért vette meg. A Bayern csak 60 valamennyiért.
ott is hátulról építkeztek, és az igen. Igen, pont azt mondtad, ha jól emlékszem, hogy nem nagyon látszik az, hogy mit akar, hogyan akar építkezni a Bayern. A kritikusok azt is mondják, hogy akkor, amikor az ellenfél is játszani akar, nem olyan nagy ez a probléma, mert kellő terület van ahhoz, hogy egyébként belődözzék a szélsőknek mögé a labdát, és akkor Szányé például remek gólpa statisztikát tud fölmutatni. De amikor meg kicsit bekelősebb ellenfél van, akkor meg komoly gondok okodnak.
A statisztikákkal azért lennék picit óvatosabb a Bayern München esetében, mert nekem néha olyan érzésem van, hogy mintha egy-két játékos ilyen fantasy futballista lenne. Hogy baromi jó számok vannak összességében, de elfelejtik azt, ami a lóversenynek az egyik alapszabálya, hogy a favoritnak a derbi napján kell futnia. A két derbi az most volt egyelőre. Tehát ami a két legfontosabb meccs, az most volt.
És ez igaz, ezek szerint nem csak Kéne, hanem Sanéra is, mondjuk.
Igen. Sanénak elég jó össze volt. Tehát remek gólpasszlista, minden ilyesmi. Tegnap is még ő volt az egyik legértelmesebben futballozó Bayern München játékos. De azt gondolom, hogy ez a csapat pillanatnyilag sem szerkezetben, sem csapaton belüli kohézióban, sem edző csapat relációban nincs ott, és már nem is biztos, hogy lesz ott, hogy bármelyik sorozata is azt tudja mondani, hogy megérdemelten nyerné meg idén. Tavaly sem tudtam azt mondani, hogy a Bayern München megérdemelten lett német bajnok, mert szerintem tavaly sem lett megérdemelten bajnok a Bayern. Idén a futball elképesztő igazságtalanságának tartanám, hogy a sokkal okosabban összeszedett Leverkusen, és az összeszedés alatt nem csak a pályát értem, hanem hogy ezt a csapatot a nyáron összerakták. Mert azért, aki azt mondja nekem, hogy Frimpongban, Grimaldóban látta ezt, hogy majd nyáron 150 millióért fognak körülbelül klubot váltani, vagy a jó Isten tudja mennyiért. Látta azt, hogy Xabi Alonso képes egy olyan domináns futballra, mint ami mondjuk a Leverkusen elleni volt, ahol a középpályán gyakorlatilag legyilkolták a Bayern Münchent, és a Leverkusen nem a labdás játékkal verte meg a Bayernt, hanem a labda nélküli játékkal folytotta meg a Bayernt. Mondtok, ezzel nincs miről beszélni. Tehát ez a Leverkusen pillanatnyilag a Bundesliga legjobb formában lévő csapata, amely tét meccsen idén még nem veszített, tehát tök mindegy, hogy német meccset nézek, vagy európait, és amelyik akár afrikai nemzetek kupáját, akár ázsiai kupát, olyan simán átvészelt, hogy azért el csak gratulálni lehet.
Úgyhogy azt jelenti, hogy jó a szerkezet, és aki
beugranak, volt meccs, amikor azok... a Leverkusennek a teljes hátsó sora.
Igen.
Vagy eltiltás, vagy pedig Afrika kupa, hiányzik a center, középpályán sérült.
És mit vettél észre belőle?
Semmit nem vettél észre, ugyanazt játszották.
Ez körülbelül analóg nekem a már nagyon távoli hasonlatodnak a magyar válogatott, amikor valaki kiesik, és az jó a szerkezet, mindenki tudja, hogy mi a feladat, betesznek egy ember, akár újoncot is, és az is hát úgy néz ki, annyi, úgy néz ki, hogy zseniális.
Jól összerakott és jól működő csapat, amivel a Bayern München most egyik se.
És ugye az intróban mondtál egy érdekes felvetést, amit sajnos tovább is lehet gondolni. Legutóbb ugye a Dortmund tudott nyerni bajnokságot a Bayern előtt, annak a Dortmundnak Jürgen Klopp volt a vezető edzője. Abból a Dortmundból Jürgen Klopp a Liverpoolba ment. Most simán benne van az, hogy Xabi Alonso lesz a következő, és simán benne van az, hogy neki is a következő állomása az Liverpool lesz. És tökre megérdemelt belépő lesz szerintem a Liverpoolhoz, mert a Liverpool filozófiájába, mert csapatépítési technikájába hibátlanul illik az a mentalitás, meg az az elképzelési rendszer, meg az a stáb meló, amit ők beletesznek Leverkusenbe.
Szerintem, ha a Liverpool drukkerként megnézed a Leverkusen meccseit, és azt mondod, hogy ez jönne Klopp helyett, akkor simán így bólogatná, hogy ez tök jó.
De én is nagyon.
Ez látványos, ez agresszív, igen. Ezt lehet szeretni, ezért kimész a stadionba hétről hétre.
És ugye az a fajta mentalitás, amiről beszéltünk az előbb a Bayern kapcsán, hogy nem én vagyok, nem te vagy, hanem mi vagyunk, az most a Bayern elleni meccs után tökéletesen megmutatkozott a Leverkusennél is. Ugye a közönség elkezdte éltetni, meg a Hradecki oda is akarta vinni Alonsót a B-közép elő, és Alonso visszament az egész stábért, és mondta, hogy jöttök ti is. Tehát mert tudja, hogy ez nem az ő melója, nem a pályáz, ez az ő közös munkájuk. És szerintem ez az, ami hiányzik pillanatnyilag a Bayernből is. Tehát persze mindig volt egy rockstar edző a Bayern Münchennél, mert Hansi Flicknek is megvolt a magas stábja, korábban megvolt a magas stábja Hönesznek is, Hitzfeldnek is, mindenkinek. Mindenki tudta abból legalább a másodedző nevét, de soha nem az volt, hogy én. És ami még rosszabb, egyetlen egy edző sem tolta mindig a felelősséget a csapatra, szemben most Tuchellal. Tuchel szerintem a hibáztamot az ott töltött 11 hónapja alatt egyszer mondta, vagy kétszer. Nem lehet azt mondani, hogy mindenért a csapat a felelős. Ha te vagy a főnök, legalább a nyilvánosság előtt, szerintem a kutya kötelességed megvédeni a brigádodat. De legalábbis semmiképpen sem betolod a giotin alá.
Nagyon rossz üzenete van,
igen,
az öltöző felé, hogyha állandóan így szépen belöknek a busz alá.
Tehát most is azt mondta a meccs után, hogy Upamecano ságiája, vagy pirosa, bocsánat, hogy is fogalmazott pontosan? Hát kicsit kemény volt, de magának köszönheti. Először is azért a pirosért akár 10 meccset is kaphatna, hogyha picit erőteljesebben lép oda, akkor törik a lába, az biztos. Másrészt nem mondja azt egy edző, hogy egyéni hibák miatt vesztettünk, hanem megnézed, hogy ő mit rontott el. De olyat megint nem lehetett tőle hallani, hogy ő mit rontott el. Mindent más ront el. Szerintem ilyen nincs. Legalábbis nem korrekt. És te voltál élsportoló, tehát nektek is nem tudom, hogy nézett ki ez az edzők részéről, de tudod, hogy rosszul esett az, hogyha csak te voltál hibás mindenért. Oké, te egyéni sportoló voltál inkább.
Hát kicsit más, igen. Igen, ilyen szempontból más, de kétségtelen, hogy az edzői bizalmat erősíti, hogyha azt érzed, hogy bármi van, esik, ha fú, ha süt a nap, akkor is kiáll melletted, vagy hogyha egy kis gond van, akkor ellép mögüled. Az sose egy jó üzenet egyéni sportágban sem, amikor nagyon magadra vagy hagyva. Thomas Müllert említetted, mint kvázi az egyetlen Bayern nevelés, és akin azt mondtátok, hogy látszott, hogy ég a tűzben. Ő azt nyilatkozta, hogy ugye edzésen nyomás nélkül fantasztikusan játszunk, aztán meccsen valami hiányzik, hiányolja a szabadságot, az egyéni virtuózitást, a kockázatvállalást, a meglepetést, de semmiképpen sem mondta azt, hogy ez Tuchel hibája, tehát kvázi, mintha Tuchelt még úgy tűnt a mondatokból, mintha védte is volna, sőt, a Lazio elleni meccsen azt mondta, hogy ez egy olyan 1-0-ás vereség volt, ami azt tudja mondani, hogy az első fél időben mindenképpen, a másodikban voltak, amiket nem értett, de hogy helytállt a csapat, vagy hogy így ki lehet kapni 1-0-ra. Mekkora a szerepe az öltözőben annak a játékosnak, aki hát azért az utóbbi időben már nem ontja a gólokat, finoman fogalmazva, idén 1-nél tart, és talán 7 gólpassznál, igaz, nem túl sok játékpercből, de mégis az látszik a gesztusain, a pályán eltöltött idején, hogy minthogyha nem is az edző meghosszabbított keze lenne, hanem mintha ő lenne az edző.
Én azt gondolom, és ez egy következő probléma, és ez részben vissza kell kanyarodni a Leverkusen meccsig is. Van egy olyan meccs, amint ott, hogy az emóciók fontosak lesznek. És tudod azt, hogy ide kellenek azok, akik tisztában vannak a klub alapértékeivel, akkor nem kezdesz egy olyan meccsen úgy, hogy se Müller, se Kimmich nincs a csapatban.
Hát erre külön ki is térhetünk egyébként, hogy mondjuk Goreckát meg a Kimiket miért rángatja ki be a csapatból, hogy hívják, a Guerreiro, jól mondom?
Guerreiro.
Guerreirót miért játszhatja 42 poszton, tehát két meccsen nem játszik ugyanott.
Nincs alapcsapata a Bayern Münchennek. Nincs. És nem véletlen az sem, hogy tegnap előtt már azt írták német lapok, és nem egy, tehát nem csak a Bild, mondjuk így, hogy három kulcsjátékos is erősen gondolkodik a távozáson. Na most ez a három azért az, ha azt mondjuk hogy egymás után, hogy Delit, Goretzka, Kimmich, abból lehet látni szerintem, hogy mekkora baj. Tehát, hogy mennyire nincs meg az összhang a vezetőedző, meg a csapat között. És azért azzal, hogy valaki Trainingsweltmeister, tehát ugye edzésen
világban, jól megy, igen.
Azzal, azért azt hiszem nem jár trófea. Forma 1-be jár pont, de csak egy. Az a se lesz világbajnok. Itt semennyi nem jár érte. Lehet jönni azzal, hogy Tuchel nyilván megszokta a korábbi állomáshelyén, mondjuk Párizsban meg a Chelsea-nél okvetlenül, hogy amit kér, azt alátolják. Mert volt pénz, korlátlan. Nem lehet beleszeretni egy játékosba 5 napra és azonnal követelni a leigazolását, úgyhogy nem nézel körül a házad tájéken. Folyamatosan az jött a nyáron is, vagy a tél elején is, hogy kell neki egy holding six, tehát hogy egy védekező ütköző középpályás. Könyörgöm. Akkor kiderült decemberben, hogy van egy Alekszandr Pavlovics nevű 18-19-es játékos, aki zseniálisan játszott az utolsó pár meccsen, akkor azt miért ülteted be mindjárt a januárban az újrakezdésnél? Tehát nem lehet kapkodni, hogy új éjszaka, és akkor most arra felé menjünk. Semmiféle tudatos építkezésnek a nyomát én nem merem felfedezni. De lehet, hogy ezt máshogy lehet látni.
Nem. Meg azt sem érzem, hogy mondjuk Tuchel mindent kihozna ennek a keretnek az erősségeiből, mert azok azért vannak.
Igen.
Nyilván vannak tervezési hibák, tehát nyilván jót tenne neki egy, mit tudom én, tényleg klasszis védekező hatos, jót tenne neki, de hogy ennek ellenére...
De ha ott van és nem játszhatod, akkor igen. Meg mi a baj? Tehát akkor meg... Ha kérsz, és tudod, hogy van, akkor miért inkább új igazolást szeretnél? Miért kell még egyszer neki menni a már egyszer megbukott fulhami biznisznek? Ami a nyáron is fejrált, aztán télen megint ott volt, hogy jó lenne elmenni Fulhambe játékosért. Csak van a házon belül egy 60 millióval olcsóbb és nagyjából ekvivalens megoldás, meg életkorban egy 8 évvel fiatalabb.
Ami ráadásul teljesen illeszkedne is abban.
Igen.
Amiről a Bayern szól.
De akkor miért panaszkodik egész szezonban a Tuchel arra, hogy mekkora az elérhető játékosok mennyisége is, vagy a számára elérhető keret mennyisége és minősége?
Nem voltam sajnos sohasem élklubban sportoló, főleg nem úgy, hogy több mint 100 éves a tradíciója egy ilyen klubnak. Ezért inkább csak feltételezni tudom azt, hogy a Gergő beszélt, hogy van a klubnak egy DNS-e. Azt Tuchel szerintem a Bayern München esetében nem tudja megérteni, elfogadni, felfogni. Tehát ő nem úgy működik, ahogy a Bayern Münchennél kell egy edzőnek működnie. Ez nem zárja ki azt természetesen, hogy ettől még egy jó edző lehet, és nyilván az eredmények azért igazolják őt, hiszen azért bajnok ligáját szar edző nehezen nyer, de vannak olyanok...
Nekik nem illeszkednek az adott
helyenségek. Tehát kosárlabdában is vannak azok a mismatch-nek hívják, amikor a pályán találkozik két vagy játékos egymással, ahol tök egyértelműen fölényben van valaki. És szerintem lehet, hogy ez az egyik probléma, hogy a Tuchel-Bayern házasság az ebben a konstellációban egy mismatch.
Megérte elküldeni Nagelsmannt?
Én akkor is nagyon mérges voltam. Emlékszem, a magyar váltott meccs volt a stadionban, és mentünk hazafelé, Szanisztó Csabi barátommal, és jött a push üzenet a kickertől a telefonra este ilyen 11 óra körül, hogy a Bayern holnap kirúgja Nagelsmannt. És én annyira ideges lettem, hogy abban az időszakban a Bayern München első volt a tabellám, állt a német kupában, állt a BL-ben. És elég jó dominás focit játszott. És az attól való félelemben, hogy mi van, hogyha a szezon végén nem lesz elérhető Tuchel, és mert ha mi véletlenül nem nyerünk, akkor edzőt kell cserélni, Szalem is ezért kirúgta. És a kérdésem lesz egyet, nem értem meg kirúgni, pénzért sem értem meg kirúgni, hiszen Nagelsmannt fizetni kellett addig, amíg nem lett szövetségi kapitány. Másrészt meg ott azért a kezdeti kilódások után lehetett látni egy alapcsapatot, meg lehetett látni valami olyasmit, hogy mit szeretnének játszani. És engem ez bánt nagyon, hogy itt ezt nem látom.
Én meg lehet, hogy azt is hozzátenném, hogy Nagelsmann nagyon fiatal, még mindig nagyon fiatal életkora miatt, még azzal is lehetett számolni, hogy edzőként is fejlődik. Tuchel esetében nem tudom, hogy mennyire van meg.
De megint visszatértünk a Salihamidzic korszakhoz, és ugye az előző korszak edzői játékos politikai döntés hibáihoz. És nem akarom védeni Tuchelt, mert nem rokonom. Még akkor sem akarom védeni, hogyha Lőv Zsoltit nagyon szeretem, és nyilván sajnálom
hozzá,
hogy most ilyen az utóbbi
legkésőbb utóbbi évek óta nagyon-nagyon kedve, amikor voltunk nála.
Utóbbi évek szokatlan nehéz helyzetbe került, hogy azért marha nehéz egy ilyen szituációban alkotni, pláne úgy, hogy ahogy látom, az öltöző is túlteng az egóktól. Hoznak olyan játékosokat, akik nagyon sok pénzért hoznak, ezek a játékosokat nyilván játszatni kell, nem tudom én hány ország válogatottjában van jelen. Tényleg az ilyenkor egyébként szerepet játszhat egy csapat összeállításnál, hogy mondjuk kívülről jönnek sugások, hogy ki játszunk, ki nem. Van itt angol válogatott belsővédő, holland válogatott belsővédő, mondjuk az angol az kölcsönben van a Dyer. lehet, hogy naív vagy buta a kérdés, de és akkor ugyanakkor Kimik, Goretzka, stabil német válogatott, már-már azt mondom, hogy a német válogatottnak is a közepét ők alkotják, ők meg hol játszanak, hol nem. Olyan, mint a népmese, hol volt, hol nem volt.
Nem tudom, ebben azért nehéz
ez látni. Csak az én ilyen összeesküvés elméletem?
Figyelj, szerintem, ahogy egy, nem tudom, ahogy egy királyi udvarban is volt ezerféle lobby, egész biztos, hogy egy top csapatnál is van ezerféle lobby, azt nem tudom, hogy szerintem, ha rendben van minden, akkor ezeknek viszonylag kevés hatása kell, hogy legyen.
De ebben a zavarosban a viszont lehet, hogy ennek is lehet hatása, hogy a VB előtt, mert hát két és fél hónap múlva, vagy három hónap, hogy... mikor van a, vagy EB, mi van most? EB? VB? EB, hülyeséget mondtam.
Négy hónap, már nem egészen négy hónap múlva
kezdődik. Azért azt itthon is tapasztaljuk, hogy Marco Rossi, és nagyon nem mindegy, hogy hány perc játék van, meg hány meccs van a lábadban, barátom.
De ott azért a kluboknak mindig van egy olyan érve, hogy viszont kifizet, haver. Mi?
Egyrészt én azért nagyon-nagyon csalódott lennék abban, hogyha még ez is lenne, hogy ott csugni kell, hogy kinek kell játszani. Tehát én azt gondolom, hogy azért azt Tuchel nem engedné meg, már csak a személyiségéből adódóan is, hogy valaki ilyen mértékben beleszóljon a munkájába.
Egy hírhetem mikromenedzselő, egy perfekcionista.
Tehát ő is egy olyan, aki mindenen így megkontrollálni is, ugye abszolút. Tehát, hogy mindenen rajta szeretné tartani a kezét. Tehát én ezt nem merem mondani. Én azt gondolom, hogy egyetértve veled, amit mondtál, hogy azért egy 60-70%-ban hozott anyagból dolgozik, hogyha erre gondoltál, ami
igen, igen, igen.
Az nem mindig jó. Viszont az a hozott anyag azért nem rossz.
Sőt.
És ugye, ha azt mondanám, hogy egy átigazolási időszak lenne mögött, és mondjuk az áldás egy téli lenne, akkor még el lehetne fogadni, hogy na ez még nem az én szájam íze szerint alakult. A baj az ott van, hogy már kettő van mögötte. És abból egy olyan, aminek felkészült el lehetett neki menni. És azért a Harry Kane pletykák, oké, hogy egy évvel korábban is volt szó róla, azok erősen az ő érkezése után erősödtek fel, és azért erősen benne volt az ő szuggesztív képessége abban, hogy Harry Kane a Bayern München játékosa lett. De azt meg neki kellene megértenie, hogy ez egy nem angol Premier League csapat, ahol te rámutatsz arra, hogy ő kell, a kassza kulcsőrzője meg odaadja a pénzt, hogy na itt a pénz. Ez egy máshogy építkező klub. Más tradíciókkal, más elképzelésekkel, és teljesen más közönséggel. Ami szintén nagyon fontos dolog, hogy itt nem operett közönség van. Ahogy az egész német labdarúgó világban sem operett közönség van. És amíg neked a Tottenhamnél egyik héten meg kell felelni koreai turista csoportnak, a másik héten meg kell felelni egy portugál szekciónak. Hát,
vagy mint a Barcelonánál, hogy 30% a turista a nézőknek.
A Bayern Münchennél meg kell felelni az ütkurvérnek. Meg az összes többi szurkolói csoportnak. És ugye pont az év elején van mindig az, hogy minden szurkolói csoporthoz elmennek. Játékosokkal mindenet. Ez látni egy csomó videó, hogy a kéne, hogy játszanak, mert minden ilyesmi. Hát itt egy klasszikus szurkolói kultúra van, akit ki kell szolgálni. És nem azért vesznek oda jegyet, mert én el akarom mondani magamról egyszer, hogy Bayern München meccsen voltam. Azért vesznek oda jegyet, mert én támogatni akarom azt a csapatot. Pénzzel is, meg főleg hangerővel is. És azért ez egy más közeg, mint amit ő az elmúlt jó sok évben megszokott. És lehet, hogy ehhez ő az angol-francia milliárdos tapasztalatok után nem tud úgy alkalmazkodni.
Volt neki azért Mainzi tapasztalata is, könyörgöm meg Dortmundi, azért a kettő még a Bayern Münchenhez képest is, és nem olyan rég azért...
Világos, de figyú.
Nem 30 éves táblatokról beszélünk.
Ez kb. Olyan már elnézést, mint hogyha öttusában magadat hasonlítanád hozzám. Tehát akkor a differencia. Ne hülyeskedjünk már. Bayern München az Bayern München. A Mainz az meg semmi.
De ezért mondom, hogy volt neki ott is tapasztalata.
Az más.
Hogy lehet kicsiből építkezve, én erre próbáltam célhozni.
Értem, csak...
Ahhoz nem tud visszanyúlni egy ilyen edző?
Figyú, hogy nem, mert a Bayern az ilyen szempontból szerintem tök más. Tehát ha a Bayernnél minden A, nyerned kell.
Na jó, persze, igen.
B nyerned kell, C nyerned. Ha nem nyersz, akkor érebb lép az első parancsolat.
De még a kulcs, hogy mondtad.
Kéne lennie, plusz még a klub hagyományaihoz is alkalmazkodni kéne. És ez így nem opcionális, hanem ezekből mindegy kötelező. Ez azért nincs meg se Dortmundban, se Mainzban.
És ugye, meg még egy nagyon-nagyon fontos dologhoz vissza kell kanyarodni. És ez szintén, ez messze nem Tuchel hibája, és ezt te említetted egyszer. Az, hogyha visszaemlékszel rá, Tuchel Mainzban is, Dortmundban is egy viszonylag nyugodt felsővezetéssel dolgozhatott együtt. Ugye Dortmundban főleg ugye a Vackéjék megteremtettek egy olyan közeget, milyen dolga volt Tuchelnak, alkos, jó csapatot csinál. Azért Münchenben nem sok olyan vezetőedző van, akinek 11 hónap alatt ki kell szolgálnia két elnököt, két ZRT vezetőt, és azt hiszem három sportigazgatót, hogyha Ebert is annak veszem. Ugye Salihamidzic, Freund, Ebert.
Ezért ez durva.
És itt igen, ezt... És itt kinek felelsz meg? Kinek akarsz leginkább megfelelni? Kinek a hangja a legmélyebb?
Csak hogy összehasonlításként mondom, beszélgettem Lőv Zsolttal talán még nyáron, tavaly nyáron, még a munkavállalás előtt, amikor azt mondta, hogy ő, amit megtapasztalt a Chelsea-nél és a PSG-nél, az egész egyszerűen fantasztikus volt, mert mondjuk a Chelsea-nél jött ez a hölgy, aki annak idején, igen, nem jutott eszembe a neve, minden hétfőn tartott egy értekezet, és annyi volt az értekezet, hogy megkérdezte, hogy miben segíthet. És akkor, amikor elmondták, hogy miben segíthet, az ott megteremtődött, meg voltak a határidők, egyébként kizárólag csak a szakmával kellett foglalkozni, illetve természetesen, hát Tuchel ugye járt a sajtótájékoztatókra, kezelte a sajtót. De nem volt más gondjuk. Ezek szerint itt ez a fajta fejük fölött lévő káosz, azért most már sokat gyára mondjuk ki, hogy ez nyilván befolyásolja ezt a munkát. De mi lehet akkor, és akkor talán ez zárásként erről beszélgessünk még egy kicsit, mi lehet a megoldó képlet ebben? Erre rámegy Tuchel és Löw Zsolt, kereshetnek maguknak új munkát X mérkőzésen belül, vagy a bajnokság elvesztése végén, egyáltalán elveszíti a bajnokságot a Bayern München, vagy van még reménye arra, hogy ez a nagyon jó általatok is dicsért és jól összerakott Leverkusent utolérje megelőzve.
Azt mondja a Gergő, mi utána még mondanék valamit, amiről még érdemes beszélgetni egyébként, amit nem tapasztalt meg korábban.
Szerintem a Leverkusent verheti meg leginkább a bajnokságban. Azt a Bayernnél pedig nagyon-nagyon nehéz lesz beadni, hogyha nem nyersz bajnokságot, és ez a játék van közben a pályán. Ezt a kettőt így egyszerre beadni a felső vezetés felé, igen nehéz lehet, de akkor meg fölmerül a kérdés azért a Münchenben, hogy oké, már a felső vezetésben is jönnek-mennek, az edzői poszton is jönnek-mennek, akkor ki a jó? És ez inkább ilyen, nem is tudom, ilyen, tehát ez nem csak edző probléma, hanem ez tényleg mélyebbre vezető probléma valószínűleg, vagy több rossz döntést csinált egy olyan hólabdát, amiből lavina lett, amiben senki nem tud jelen pillanatban megállni.
Tehát biztos, hogy szerkezet, tehát klub struktúra beli változásokra is szükség van, nem oldja meg csak a vezetőedzőcsere az egészet. De amikor vége volt a meccsnek, az egyik nagyon kedves barátom írta annyit, hogy 15 percet láttam, szerintem minden világos, borzasztóan, mondjuk úgy rosszak vagytok, és edzőváltás kell, mert mindenki fejjel megy a falnak, azt is közepesen állnak. Szerintem ez egy nagyjából jó jellemzés, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan állapot most, hogy ugyanazt írták, hogy a következő három meccs a kulcsfontosság, és azon nem lehet kikapni. Az ugye, hogy is van Bochum, Lipcse, Freiburg sorrendben.
Plusz még a visszavágó.
Azután jön, az a harmadik után van már.
Ja, most a bajnokságról.
Igen. Tehát nem ez a következő három tét meccs a Bayernnek, mert ugye kupa meccset se kell már játszani. Csak BL van. Ez a három meccs van. Ezen nem lehet kikapni egyszer sem. Ebben van necces is. Azt hiszem Lipcsében ráadásul menni kell a Bayernnek.
Hazai? Hazai, most nézem akkor Freiburgba kell menni, de az necces.
Az necces. És a másik, és még ez az, amit a kérdés előtt akartam szóba hozni, csak elfelejtettem, azóta eszembe jutott. Amit nem szokott meg Tuchel sehol sem, és ez teljesen mindegy, melyik klubról beszélünk, hogy itt nem tud úgy WC-re sem elmenni az Ebene-Strasszén, hogy abban lenne azon újságcikk. Tehát itt a nyilvánosság előtt éli az életét, úgyhogy 360 fokban van körülötte üveg, és mindent látnak vele kapcsolatban.
De inkább, mint a Chelsea-nél, hát aztán az angol bulvár sajtó meg tényleg még azt is megmondja, hogy inkább mit reggeliztél, és mit dobták ki a szemét.
Szerintem sokkal, tehát azért sokkal könnyebb, vagy nem sokkal, de könnyebb az angol bulvár sajtót kitárni.
Igen.
Hát lásd, hogy a mit tudom én tulajdonképpen a szán a Liverpoolban nem kívánatosnak minősül, és azért szerintem ott tudnak zárni jobban a klubok, mint amikor a Bild gyakorlatilag be van épülve a Bayernbe.
Hát konkrétan minden klubnál van. Egyszer én voltam Hoffenheimben még 2007-ben, amikor ugye őszi elsők lettek, vagy 8-ban, és ott találkoztam tök véletlenül a Bild egyik tudósítójával, és kiderült, hogy nekik minden klubnál van olyan alkalmazott, akitől tudnak infót szerezni. Nem tisztán, feltétlenül. És gondolj be, hogy az Ebene-Strasszén ott van minden edzés.
Sugó? Fizetett sugó?
Aha, igen.
Kém?
Igen. És az Ebene-Strasszére gondolja, hogy
ez nem jó.
Ez mindenhol, ez tök természetes, hogy van. Tehát ez egészen biztos, hogy van. Tehát az, hogy tegnap már a terapi sajtótájékoztatón már a Bayern sajtófőnökének kellett közbeavatkoznia, amikor a Bild harmadik oldalról próbálta megközelíteni azt, hogy a Tuchel mennyire érzi veszélyben a munkáját, és mi az, amivel ő szerintem még ezt jobbá tudná tenni. Hát gondolj be, innentől kezdve, hogy a Tuchel azt megkérdezte, hogy első kérdés, hogy biztonságban érzi magát a Bayern, mondta, hogy igen. Mi az, amivel jobbá tudná tenni a csapat munkáját? Ez volt a második kérdés. Most már szeretnék a meccsről beszélni, ez volt a válasz, és még valami fogja megkérdezte ezt, és ott már mondta, hogy most már ezt hagyjuk már abba. Hát, hogy ez a fajta légkör, ez nem tesz jót. És ez nem alkotó légkör innentől már, mert innentől kicsit kezdve...
toxikus, ugye? Talán a beszélgetésünk elején ezt a
Gergő
mondtam ezt,
használta,
vagy Gergő? Nem tudom.
De ezzel a légkörrel te már nem tudsz 100%-ban az alkotásra figyelni. És biztos, hogy nem azt fogják nézni, hogy hol csinálsz 99 jót, hanem hol csinálsz az egy rosszat.
És egyszerűen borzalmasan frusztráló lehet azt megélni, hogy az a, te pontosan tisztában vagy, hogy itt bármi egy fél mellé rossz lépést csinálsz, akkor rajtad vannak.
És ez itt most mi nem egy kis példányszámú lapról, meg egy kis példányszámú online elérhetőségű médiumról beszélgetünk, hanem a Németország legnagyobb sajtóorgánumáról, annak minden digitális meg print hátterével.
Sőt, heti lap hátterével.
És ugye azért, ha megnézed, és kinyitottam csak a telefon applikáció, a legfelső 4 hír a Bilden. Herr Tuchel, haben Sie Angst um Ihren Job, Herr Tuchel félti az állását. Második cikk, ezt az edzőnevet már kiejtették a Bayern München német utódjelöltet. Harmadik, szavazzunk arról, hogy Tuchel még a megfelelő ember a Bayern kispadjára. Negyedik cikk, Tuchelnek most már Kane-nel is problémája van. Na ezekből melyik a pozitív? Melyik az, ami arra sarkat, hogy alkos?
Ezt szokták mondani, hogy edző ne olvasgasson újságot, meg Facebook posztokat.
Nem, mert átmegy a kikerre, és ott meg azt látja, hogy a Bayern vereség, a római Bayern vereség következményei.
Igen, tehát ez egy más légkör. Tehát azt tudomásul kell venni, hogy van 17 csapat Németországban, az első osztály meg van a Bayern München.
Igen, de ezt én is meg tudom erősíteni, amikor megbodogult Képesport főszerkesztő koromban járattuk ugye a különböző heti sportlapokat, a Sportbild 52 számából 49-szer Bayern München volt a címlapon, bármiféle kontextusban, de Bayern München volt, ez így igaz.
Akkor már elég rossz helyzetben manőverezted magad, hogyha ez történik. Már nem, az egy edzőként.
Igen.
Hogyha ez folyik mindenhonnan, de nagyon nehéz lenne ezt tényleg megmagyarázni, mert hogy két hát igazolási időszak, jelentős pénzbefektetés, jobbára azért, talán még azt is mondhatjuk, hogy jobbára azért meg is kapta azt, amit szeretett volna Tuchel.
Nem.
Védekező hatost,
nem, ugye azért
azt nem kapott mondjuk.
Azt azért Fulhamből nem sikerült el, de normális szélső hátvéd az
igen,
nem
az
lett.
Is kellene.
Úgyhogy vannak gondok, tehát nem mindenkit kapott meg. És azért... Ha visszagondolok az elmúlt 30 évre, azért nem ugyanaz, ha téged a nyilvánosság előtt egy Uli Hoeneß vagy egy Karl-Heinz Rummenigge véd meg, mint ha téged egy Dresden védene meg, az nem ugyanaz, vagy egy Heiner. Tehát a kettőt ismerünk közülük. Ők voltak 40 évig hatalmon, vagy 30 idak. És azért ezzel az örökséggel, azon a szinten szerintem nem is érdemes elkezdeni megbirkózni, mert nem lehet. Hanem egy olyan kultúrát kell felépíteni, amin ott van, amin tovább viszik az előzőt, és nem pedig próbálnak vele nem önazonosan szakítani.
Ezzel azt is mondod egyébként, vagy mondjátok, hogy akkor 3 meccs, vagy 4 meccs ide vagy oda meg van pecsételve?
Én azt gondolom, hogy sorsa. Itt legkésőbb nyáron nagyon komoly felülvizsgálat fog következni, ezt már Éberlékbe is ígérték, hogy legkésőbb nyáron. Tehát most még van bizalom, de szerintem, ha lesz ebből a vegyük bele a Lációt, és akkor legyen 4 mérkőzés. Ha ebből a 4 meccsből, ez a 4-es széria úgy zárul, hogy kupa kiesés, tehát BL kiesés, plusz nem 9-9, akkor lehet, hogy itt az értékelésen nem várják meg a nyarat. Én ezt gondolom. De ezt lehet, hogy a Gergő
másodát. Már csak azért sem, mert mondjuk ez a Láció nem az a szint, tehát azért a Bayern eleve mondjuk a BL fontos, nyilván, és B azért a Bayern BL kiesései, amik koraiak, azok általában vállalhatók voltak olyan szempontból, hogy egy, nem tudom, egy Liverpool, egy Inter, egy Milán, egy Real Madrid rejtette ki. Ez a Láció
nem olasz.
Igen, tehát ez egy erős olasz középcsapat.
És érted, van egy síró, akire, hogyha oda nézel, neki elhiszed azt, hogy gyerünk utánam, és akkor fölgyújtunk mindent, és átmegyünk minden, akár a falon is. A Bayern Münchenben pillanatnyilag különböző okokból nincsen egy olyan ember, aki, hogyha fölemeli a zászlót, akkor mindenki szó nélkül beáll mögötte, és életét és vérét adja érte. Sem a padon nincs, sem a pályán.
A legnagyobb probléma, hogy a padon nem ilyen emberül pillanatilag, vagy legalábbis nem tekintik
igen.
Annak.
Én mit tudom én, egy Kant, azt teljes szívből lehet egy gyűlölni, hogyha nem a Bayernnek szurkoltál, de igen. Ugyanakkor azt el kellett ismerni, hogyha kell, akkor mondjuk egy Kán stílusú karakter, az addig rúgdossa a csapatot.
Ennél csak az Effenberg volt.
Vagy az Effenberg, aki szintén ugyanolyan jól lehet gyűlölni, ha még nem jobban.
Ebben a keretben Neuer például tökéletesen alkalmas lett volna erre a szerepre, mert bennem egy kép él róla, ami abszolút ilyen, na akkor ebből lehet valaki, az a 2012-es BL döntő után. És ültem kint az Allianz arénában, amit akkor hivatalosan nem lehet úgy hívni, mert BL meccs volt, és mellettük mentek fel az ezüstért. És ő volt az egyetlen, aki szálfegyenesen, egyenes tisztetekintettel már azt a jövőben nézett, hogy ezt hogy javítjuk ki jövőre. Csak ő meg valahol ott is veszített hitelt, hogy elment minden szerződéses kötelezettséget acára síelni.
Igen, rosszul síel.
És ez nem jó. Tehát innentől kezdve, ha te nem full profi vagy, az vissza tud ütni.
Hogy várod el a többiektől az öltözőben, pontosan, hogy full profi lesznek, amikor akkor azt mondják, hogy figyelj, hát talán azért még se kellett volna.
Visszatértünk oda, hogy az egész klub pillanatnyilag nem működik full profin, és ez a
csak egy van rendben, az mondjuk rendben van ezek, az mondjuk Rummenigge Interbe igazolása óta rendben van, a jobb alsó sarok. Az mindig, ja, az mindig svájci cál. Tehát mindig. A Bayern konkrétan, amikor Rummenigge a 80-as évek elején elment az Interbe, az attól az évtől kezdve minden évben profitot termelt. Tök mindegy, hogy mennyit költött, kire, meg hogyan.
Ez se egy elhanyagolt szempont. No, meglátjuk, mi lesz akkor a Bayern München és Thomas Tuchel sorsa a következő hetekben, mi pedig jövő héten újra jövünk az Itzerrel. Vendégeimnek, Attilának és Gerinek köszönöm, hogy ezúttal tudásotokat, szakértelmetet adtátok. Sziasztok!
Sziasztok! Köszönjük szépen, sziasztok!